a viselkedésünk egy istenként szeretünk megszentelése legyen a mi Úrtól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Máté evangéliuma második részéből, az első 15 versből itt szól hozzánk Isten igéje. Amikor Jézus megszületett a judai Betlehemben, Herodes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidó királya, aki most született, mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Herodes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi kőpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A judai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között. Mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izrael. Ekkor Herodes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak. És íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Amen. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki életünk születtél ebben a világban. Köszönjük, hogy áldást adtál, áldást készítettél a számunkra. Kérjük szépen, add meg, hogy benned tudjunk mindig bizakodni. Hadd tudjunk engedni a te akaratodnak. Ne a magunk erejében bízunk, hanem a te kegyelmedben, amelyik megsegít minden élethelyzetben, és átsegít minden bajon. Köszönjük, hogy ebben az esztendőben is a megtartónk, a megsegítőnk voltál. Szeretnénk, hogy egyszer majd a halálunk percében is te légy a megtartónk, az üdvözítőnk, hogy a te kegyelmed által juthassunk be az örök életre és az üdvösségre. Megvalljuk, Urunk, hogy nincs érdemünk, amire hivatkozhatnánk. De azt kérjük, hogy Krisztusért tekints rá most ránk. Ő érette irgalmaz nekünk, és küld el a te szent lelkedet, hogy a szent élek által légy itt közöttünk, és szólj egyen-egyenként hozzánk, hogy megértsük a te beszédedet. Úgy fogadjuk, mint hozzánk szóló igét. És a te áldásoddal tudjunk hazatérni az otthonainkban. Amen. A gyülekezet foglaljára helyét, igen, hirdetésre készülve. ha már megkezdte 12. 412. dicséretünknek az első versét énekeljük el, 412. dicséretünk első versét, majd utána menjenek ki a gyerekek a gyerekisten tiszteletre. Fennállva hallgassuk meg Isten igényét, ugyanúgyan szól hozzá. Az előbb felolvasott igényből, a Máté evangéliumot, második részéből, a 12. versről. Itt szól hozzánk Isten igénye. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, Herodes egy gonosz uralkodója volt Izraelnek, nem is volt teljesen zsidó, beházasodás révén került ehhez a családhoz, közismert volt a gonoszsága. Egy alkalommal bevádolták előtte, hogy az egyik felesége és a fiai a hatalmára törnek, és ezért megölette a feleségét és a fiai. Megüzente neki a római császár, hogy inkább szerette Herodesnek a disznója lenni, mint a felesége, mert a disznót nem ölte meg, disznót nem ettek, a családtagjait viszont kiiktattak. Isten mégis adott ennek a gonosz uralkodónak egy lehetőséget, hogy halljon Jézus Krisztusról. Ugyanis azt olvassuk az igében, hogy a bölcsek Herodesnek a palotájába mentek. És ott érdeklődtek arról, hogy hol kell megszületni a Krisztusnak. Herodes ezt nem tudta biztosan, hívatta ezért a maga írástudóit, akik ismerték a Bibliát, és megkérdezte tőlük, hogy hol van megírva a Bibliában, hogy meg kell születni a Krisztusnak. Azok persze pontosan tudták, és meg is mondták neki, hogy a júdai Betlehemben, mert így írta meg Mikás proféta. És akkor Herodes titokban hívott a bölcseket, elmondta nekik ezeket a fontos értesüléseket, és a lelkükre kötötte, hogy majd jöjjenek vissza, és számoljanak be neki arról, hogy mit láttak és mit tapasztaltak. Úgy olvassuk egész pontosan ezt a bevezető mondatot, hogy íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe. És ez az íme szócska, ami magyar nyelvünkben nem sok mindent jelent, de a Biblia eredeti nyelvén a látni igének egyfajta felszólító módja, és azt fejezi ki ezzel a Biblia, hogy itt a lényeg. Erre figyeljetek oda, ezt üzeni a Szentlélek. Íme, a napkeleti bölcsek oda mentek Herodeshez. Ez nem véletlenül történt. Ez Istennek a munkája. Isten valamit akar Herodesnek az életében. még egy ilyen gazemberhez is. Elküldte Isten a maga követeit. A követek nem tudtak róla semmit. De a Szentléleknek volt hatalma arra, hogy oda menjenek, és felhívják Herodes figyelmét, hogy itt az alkalom, meg lehet térni, el lehet gondolkozni mindenen. Isten a napjainkban is lehetőséget ad, hogy a legnagyobb mélységben járó is halljon a Messiásról. Néha ez úgy történik meg, hogy valaki az élete bajával megterhelte, jön a lelkészi hivatalba, és szeretné, hogyha egy kicsit elbeszélgethetné. Néha pedig úgy, hogy valaki a gyülekezeti tagok közül az ismerettségébe kerül, és beszél a számára Jézus Krisztusról. Íme ez a Szentlélek csodája, hogy Isten a legnagyobb mélységbe került embert is megszólítja. Az életében egyszer egészen biztos. Herodest is megszólította. És csak Herodesnek a gondolkozás módján függött, hogy ezt a szót meghallja és engedelmeskedik neki, vagy megkeményíti a szívét, és szembefordul Istennel. Nem az a bűn, hogy valaki Afrika erdőinek a mélyén soha nem hallott Istenről, hanem az a bűn, hogy amikor szól az Isten, érthetően és világosan, úgyhogy mindenki megértheti, hogy a Messiás neki üzent, hozzájött el, az ő szívéhez szól. Nos, az a bűn, amikor valaki ebben az esetben megkeményíti a szívét, és azt mondja Istennek, hogy nem. Nem csak az a baj, hogy egy zűrös élet végén valaki körül összeomlik minden. De ez a baj egy eszköz lehet Isten kezében, hogy azt az illetőt megszólítsa ebben a lehetetlen élethelyzetben. És üzenjen neki. Gondoljunk csak a bibliai példázatban a tékozló fiúra, aki eltékozolta mindenét, barátok elfordultak tőle. Még azt sem adták, hogy a disznók mosvétjából legyen, és akkor nagy éhínség jött arra a vidékre. Így szokott ez lenni, hogy ha valaki bajban van, akkor összecsapnak a hullámok fölötte. Így is szoktuk mondani, hogy csőstől jön a baj. Istennek legyen hála, hogyha ez a sok-sok baj arra vezeti a mindenkori világ tékozló gyermekeit, hogy bűnbánatot tartsanak, elgondolkozzanak, magukba szálljanak, és Isten felé forduljanak. Robertson mondja, hogy az ilyen nagy mélységekben is meg lehet érni. Csak vigyázzunk, egyáltalán nem biztos, hogy az életünk utolsó pillanatában lesz erre lehetőség. Miután találkoztak a bölcsek a megszületett Úr Jézussal, Józseffel és Máriával, akkor leborultak Jézus előtt és imádták őt. Határozottan ez a szó van benne, hogy imádták őt. Egy zsidó nem imádott ember soha. Jézust is csak a feltámadása után kezdték el imádni, amikor végleg megbizonyosodtak arról, hogy ő a feltámadott Úr, az Isten fia. De ezek a napkeleti bölcsek pogányok voltak. Nekik természetes volt, hogy leborultak előtte és imádták. Hát ezt az egyet azért érdemes lenne megtanulni tőlük, hogy leborulni az Úr Jézus előtt és imádni. Karácsonykor nem Jézuskázni, nem egy kisbabáról beszélni, hanem egy Úr Jézusról, akinek adatok minden hatalom menjen és földön. Egyszer majd ezt mindenki meg fogja látni. És jó lenne, ha mi is karácsonykor leborulnánk előtte és imádnánk. Ezen az idei karácsonyon Cseri Kálmánnak egy imádságát kinyomtattam, fénymásolatba odaadtam a családoknak, vigyék haza a gyerek karácsony után, és otthon imád, és otthon imádkozzák el közösen. Hadd kérdezzem meg, hogy miért érezzük olyan cikinek, hogy családi körben elővegyük egy imádságot és felolvassuk. Miért nem természetes nekünk is, hogy leborulunk az Úr Jézus előtt, és imádjuk őt? Miért pont ebben a dologban vagyunk szemérmesek? Nem kéne. Egész természetes kéne, hogy legyen, hogy egy családban összeteszik a családtagok a kezüket, és együtt imádkoznak, és együtt magasztalják, dicsőítik az Úr Jézus Krisztust. Tehát meglátták a napkeleti bölcsek a gyermek Jézus, Máriát és Józsefet, leborultak Jézus előtt és imádták. És akkor álomban megintettek, és más úton tértek vissza a hazájukba. Különös ez a más út. Sokszor elmondjuk szimbolikusan ennek a magyarázatát, hogy pogányságból jöttek, és más úton tértek haza a hazájukba, tehát Isten hívővé lettek. A más út az más tanítást is jelent a Szentírásban. De Herodesre nézve is van ennek egy üzenete. Herodeshez másodszor nem kellett visszamenniük. Egyszer adatott meg Herodesnek az a lehetőség, hogy hallott a Messiásról. Egy ilyen gonosz életnek eljön az ítélete. És az a legnagyobb ítélete, hogy másodszor nem figyelmezteti őt az Isten. Egyszer szólt. Nem biztos, hogy fog szólni még egyszer. Herodeshez nem szólt még egyszer. Nem mentek vissza a bölcsek. Nem figyelmeztették többet. Egyszer szólt. Nem tudjuk más okát annak, hogy miért nem mentek vissza. Herodes így is, úgy is megölette Betlehembe a kisgyerekeket. Meg vagyok róla győződve, hogy nem jut volna ezekhez a napkeleti bölcsekhez. Nem is lett volna annak semmi értelme. Herodes ítéletére nem mentek vissza a napkeleti bölcsek. Az a legnagyobb büntetés, amikor valakihez már nem szól a mindenható Istennek a szava. Valamikor szólt, valamikor volt üzenet, valamikor, ha eljött a templomba, akkor megértette, hogy mit mond neki a Szentlélek, az a legnagyobb büntetés, ha valakihez már nem szól a Szentlélek. Létezik ilyen. Egyszer szól az Isten, és még egyszer nem. Gondoljunk csak a húsvét előtti eseményekre, amikor Jézus azt mondta Jeruzsálemről, hogy Jeruzsálemnek a városát le fogják rombolni. Nem hagynak belőle követ kövön, mert nem ismerte meg a meglátogatásának a napját. És hadd mondjam el szó szerint, azt mondta Jézus, hogy de most már el van rejtve a békességre vezető út a szemeid elől. El van rejtve. Létezik ilyen. Szólt az Isten, nem csak egyszer, Jézus egész életében, a csodáiban, a gyógyításaiban, a tanításaiban Szólt az Isten, és egyszer azt mondta, hogy vége, és ettől kezdve el van rejtve a megmenekülés útja. És 31-néhány év után lerombolták Jeruzsálemet, és 2000 éven keresztül kőkövön nem maradt, nem is ők, hanem idegenek, beduinok laktak abban az országban. Létezik ilyen, szól az Isten, valaki nem fogadja meg a szavát, és akkor Isten azt mondja, hogy nem. Többet nincs figyelmeztetés. Gondoljuk Elizeusnak egy történetére. Ószövetségben olvassuk, Jeruzsálemet körülvették, nagy nyomor, éhínség volt, és ebben a nagy éhezésben Elizeusnak azt kellett profétálnia, hogy fillérekben fog kerülni holnap a búzak, meg a finom víz. Hát hogy ez lehetetlen. És az egyik főember, akinek a kezére szokott támaszkodni a király, azt mondta Elizeusnak, hogy ha csak az Isten csatornád nem nyit az égből, de különben ez nem lehet. Azt mondta neki Elizeus proféta, hogy meglátod, de nem eszel belőle. Hallotta a proféciát, hallotta Isten szavát, gúnyolódott rajta, és megmondta neki a proféta. Meglátod, de nem eszel belőle. Több ilyen történetet sorolhatnék fel, még egyet hagyd mondjak el. Ismerjük mindnyájan Ézsau és Jákob történetét, hogy Ézsau eladta egy tál lencséjét, az első szülöttségi jogot, és azt írja a Biblia, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, atya megtagadta tőle, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Van ilyen. Szólt az Isten, valaki megkeményítette a szívét, és többet nem szólt. Istennek legyen hála, hogy most még szól hozzánk. Hogy tart a kegyelem ideje. Mert még hallgathatjuk az igét. Isten még hív a megtérésre, és hív az új életre. Ha valaki hallgat Isten szavára, akkor áldott lesz az élete. Ha nem hallgat, akkor rámegy az élete. Leonardo da Vinci mester már hónapok óta festette az utolsó vacsora képét a Santa Maria de Grazie kolostor ebédlő termében. De még mindig nem készült el a freskó. És amikor érdeklődtek az emberek, hogy miért, akkor mindig arra hivatkozott, hogy még nem találta meg az utolsó vacsora képéhez az összes apostolnak a megfelelő karakterét. És különösen is Júdásét nem. Egyszer valaki munkatársának eszébe jutott, hogy menjenek el az alvilág törzs helyére, az alvilág egyik kocsmájába, és ott a kocsmában keressenek egy kocsma tölteléket, és arról mintázza meg Leonardo mester Júdás arcát. Félve mentek oda, mert tudták, hogy ez egy veszélyes hely, de hát nagyon szegény, remete csuhát öltöttek, és úgy mentek be a kocsmába. Gondolkoztak rajta, hogy mit mondjanak, ha majd belépnek a kocsmájtól. De nem kellett belépniük, mert mikor odaértek, ördög tanya volt ennek a kocsmának a neve, odaértek az ördög tanyához, akkor kinyílt az ajtó, és egy részeg embert megfogtak, és úgy kipenderítettek, hogy szinte repült. Amikor Leonardo mester és munkatársai a körül összeszedték a véres arcú embert, jól megnézte és azt mondta, hogy jó lesz ez a fickó. Erről fogom majd megmintázni Júdást. Hazavitték a fiatalembert egy kis szobácskába, lefektették, reggelre kihozanodott, gyorsan leültették a székbe, és azt mondta a mester, hogy még amíg látszanak rajta az alkohol hatásának ezek az arcvonásai, addig gyorsan felvázolom a képet, hogy el ne felejtsen. Ott ült ez a fiatalember, és egyszer csak elkezdtek hullani a könnyek a szeméből. Megkérdezte Leonardo, hogy miért sírsz? Fiatalember megkérdezte, hogy honnan szedtek össze? Hát a pokolt anyától. És most miért ülök itt? Mert rólad akarjuk megmintázni Júdást. És akkor elkezdett sírni. És megkérdezte Leonardo mestert, hogy kiről mintázta meg Jézust? A mester elgondolkozott rajta, és ahogy jobban megnézte ezt a fiatalembert, észrevette, hogy néhány évvel ezelőtt ez a fiatalember előtte ült, és akkor az ő arcáról mintázta meg Jézust. És akkor azt mondta ennek a fiatalembernek, Leonardo, hogy sírjál csak. És ez a fiatal ember kérte, hogy ne róla másolja, ne róla mintázza meg Júdást. Ő ott akar maradni, figyelni akar a későbbiekben is Leonardo mesternek a munkáját. Szól hozzánk az Isten. És azt akarja, hogy az életünk útján ne váljunk köbbögé. Ne legyünk elveszett emberek. Ne legyünk fékozó fiúk. Ne legyünk olyanok, akik legyintünk az Isten szavára, aztán nem törődünk vele. Hanem áldott emberek lehessünk. Kedves ünnepő család! Minden hasonlat egy picit sem. És ez a Leonardo da Vinci-s történet is. Ugyanis nem úgy van az életben, hogy megszületünk, és akkor mindnyájan olyanok vagyunk, mint egy csöpnyi angyal. Lehet, hogy így látszik. Vagy a ti szemetekben így van. De valójában nem. Valójában mindnyájan a bűn hatalma alatt születtünk erre a világra. Valaki így mondta nagyon szépen, hogy háttal születtünk erre, Istennek háttal születtünk erre a világra. És Isten felé kell fordulnunk. Ez a megtérés. Én azt kívánom, hogy mutassátok meg a gyermeketeknek a megtérés útját. Üljetek le esténként az ágya mellé, van két nagyobb és egy kisebb, üljetek le az ágya mellé, imádkozzatok velük, és tanítsátok meg őket Jézus Krisztus útjára. Ma még a döntés a ti kezetekben van. Ma még ti döntitek el, hogy szakítatok-e időt arra, hogy odaüljetek a gyereketek mellé, és ő is összetegye a kezét, és együtt imádkozzatok. Lehet, hogy 15-20 év múlva már nem a ti döntésetek lesz ez, hanem az ő döntése. De most még a ti kezetekben van. Beszéljetek a számukra a megtérésről. A megtérés azt jelenti, hogy az a bizonyos tépozó fiú magából szállt, elgondolkozott, és azt mondta, hogy jobb az atyámnál, mint az atyám nélkül. A megtérés azt jelenti, hogy valaki leteszi a bűneit Isten elé, és elkezd őszintén imádkozni Istenhez. Minél később tér meg valaki Istenhez, annál nagyobb utat kell megtennie visszafelé. Ha valaki egy elrontott élet után, akkor rá fog zuhatni az egész élete. Mondom, minél hosszabb úton megy Isten nélkül, annál nehezebb lesz visszatérnie Istenhez. Egyházi középiskolába járó fiatalokat figyeltek meg. És azt kezdték el vizsgálni, hogy ezek a fiatalok, akik egyházi középiskolába járnak, hány százalékban maradnak meg a gyülekezetben. És azt figyelték meg, hogy ahol a mindkét szülő gyakorolta hitét, ott elég nagy számarányban maradtak meg a fiatalok a gyülekezetben, 60-70 százalékban. Ott sem mindenki, de 60-70 százalékban. Hányszor hallották ezek a fiatalok az Isten figyelmeztető szavát? Meg is értették. Szólt hozzájuk az Isten. Aztán lehet, hogy többet már nem fog szólni hozzájuk, ha bezárják a szívüket. Ahol az egyik szülő volt gyakorló templomba járó, ott nagyjából a gyerekek fele, tehát az előző számnak a fele 30% maradt meg. És ahol egyik szülő sem, ott pedig néhány százalék egy-kettő. Ezért mondom, hogy a ti döntésetek. Ha ti elhatározzátok, hogy erre az útra fogtok lépni, akkor a gyerekek is szívesen fognak ezen az úton járni. Amelyek azt mondjátok, hogy hát majd ők eldöntik, akkor ez az 1-2-3 százalék lesz az érvényes a ti gyermeketekre is. Gondolkozzatok el rajta. Szól hozzá az Isten. Neveljétek úgy, hogy erre az isteni szóra azt mondja, hogy itt vagyok, Uram, szeretnék a te akaratod szerint élni. Ne a szavaitokkal csak, hanem az életetekkel is. Mutassatok nekik erre példát. Amen. Imádkozzunk. Könyörgünk hozzád, hogy mi Istenünk. Ebben a mai háborús időben, és kérünk szépen, hogy őrizd meg a mi világunk békéjét. Könyörgünk hozzád a Kárpátalján élő testvéreinkért, a háború miatt ott szenvedő ukránokért, imádkozunk hozzád, ahogy bíztattál rá bennünket, és tanítottál még az ellenségeinkért is. Kérünk, hogy adj ott is egy megtérést, hogy egyszer vége legyen ennek az értelmetlen üldözésnek. Könyörgünk hozzád, Urunk, az egészségügyben dolgozókért. Kérünk, hogy adj erőt a számukra a helytállásban, a mindennapi munkájukban. És imádkozunk hozzád, Úrunk Istenünk, gyülekezetünk betegeiért, kórházban lévőkért, az ágyba fekvőkért, kérünk, hogy te légy a betegeink áldott orvosa. Őket is te tartsd és te őrizd meg. Tehát bízunk most magunkat. A te kegyelmedet és a te segítségedet kérjük. Könyörgünk azért, hogy jó voltodból, szeretetedből irgalmaz nekünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
és segíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Istennek tétje áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az jó száját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az jó száját te rejád, és adjon néked békességet. Amen.